Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A podcast egy olyan digitális hang vagy videófájl, amelyet sorozatok vagy epizódok formájában tesznek közzé az interneten. A tartalom fogyasztóinak lényegében a napjainkban csak egy okostelefonra van szüksége, és már is hallgathatják, vagy éppen nézhetik az általuk kedvelt podcastet. Jó ideje már Erdélybe is betört ezen tartalomgyártási forma, több csatorna is elindult, amelyek kisebb-nagyobb következetességgel gyártják a tartalmakat. Számos erdélyi podcast is foglalkozott színes, viszonylag könnyed témákkal. Ugyanakkor vannak olyan podcastek is, amelyek keményen beleállnak a közéleti kérdésekbe, felkavarják az állóvizet és kiosztják rendesen azokat a bizonyos pofonokat. Ilyen a Mi Között podcast is, amelynek nemrég indult el a harmadik évada. Témánk Mi Között, az erdélyi közéleti podcast. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Kis Anna újságíró, a Mi Között podcast megálmodója és vezetője, az UH, az Udvarhelyi Hírportál munkatársa, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és eljött a digitális világba. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látod te az erdélyi podcast készítőket, podcast gyártók helyzetét, mennyire van ennek piaca a befogadó bázisa nálunk?
Az erdélyi podcast világ az még nagyon gyerekcipőben jár. Mi kezdtük másfél évvel ezelőtt, és körülbelül abban a pontban indult még egy-két podcast, és azóta még talán 2-3. Még csak most fedezzük fel, azt hiszem, mi ezt a világot, és hogy akkor eljutott hozzánk is az a hullám, hogy a tartalomgyártásnak van egy ilyen módja is. Ugye, miközben azért döntött úgy, és én azért döntöttem úgy, hogy podcastben indulunk, és azzal kezdjük, mert hogy ez egy nagyon költséghatékony formája a tartalomgyártásnak. Tehát én egyszerűen vásároltam egy 100 eurós diktafont, aminek két kicsi mikrofonja volt, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor ezzel így neki fogunk. Valamennyire a vágáshoz értettem, és így volt egy elképzelésem arról, hogy mit kell ezzel csinálni. Valószínűleg sokan ebből adódóan is kezdik gyártani. Aztán, hogy a befogadó közeg milyen, az nagyon érdekes. Mi egy érdekes állatfaj vagyunk itt az erdélyi magyarok. Én most már abszolút azt látom, hogy mi először azt szeretjük meglátni, ami Magyarországról érkezik, és nem is nagyon vannak meg az eszközeink arra, hogy felfedezzük, hogy mi az, ami sokszor itthon van, és itthon már működik. És voltak olyan beszélgetéseim, amiben olyan tartalomgyártókkal beszélgettem, akik egy adott ponton azt mondták, hogy kész nekik ez elég volt. Akik így rájöttek, hogy hát vagy eléred a magyarországi közönséget, vagy nem éred el, de hogyha nem éred el, akkor igazából nem éred el az itthonit sem. Úgyhogy egy kicsit még ilyen kucifántosnak látom, de azért azt is hozzátenném, hogy még mi is kicsik vagyunk, és mi is nemrég kezdtük, és ugyan valóban a harmadik évadot indítjuk, de hát ez valójában a második év, csak kicsit érdekesen tevődtek az évadok egymásra. De hogy mi is még kvázi zöldfülűek vagyunk és tapasztalatlanok, úgyhogy lehet, hogy majd 10 év múlva egy kicsit szebben tudok válaszolni erre a kérdésre.
Hogy lehet az, hogy nálunk, itt a műsor előtt beszélgettünk, áruljuk el a hallgatóknak, hogy 2020-ban a koronavírus járvány idején indult el igazán globális szinten, vagy akár Magyarországon ez a podcast láz, miért jutott el hozzánk jóval később, vagy évekre rá?
Ez a tipikus folyamata annak, hogy hogyan jut el hozzánk bármi, és milyen tempóban, ami mondjuk az Egyesült Államokból indul. Tehát, hogy kell egy kis idő, ugye valóban, ahogy mondtad, ezt beszéltük, hogy a Covid alatt kapták nagyon fel ezt a műfajt, és pont ebből adódólag, hogy ez már 4 éve megy, és ők óriásiakat fejlesztettek, tehát hogy azért gondoljunk bele abba, hogy az amerikai podcast műfaj most már ott tart, hogy az egyik leghallgatottabb podcast Amerikában, az a címe, hogy Call Her Daddy. Na most ez a hölgy, aki ezt a műsort vezeti, 2 héttel ezelőtt az egyik elnök jelöltet, Kamala Harris látta vendégül a műsorában. Tehát, hogy óriásikat lépett ez alatt az idő alatt ez a műfaj, és ugye megérkezik hozzánk 4 évvel később, mert mondom, ez a természetes folyamata, és a természetes érdekes flója annak, hogy mennyi idő alatt csöpög át hozzánk minden, ami Amerika, és minden, ami az amerikai kultúrához tartozik, és akkor nekünk azzal kell szembe találkozni, hogy kvázi ahhoz a minőséghez, ahhoz a szinthez kell szinte egyből felzárkózni, mert ugye nem mi építjük ezeket a trendeket, hanem ezek már így elindultak, és ezekre ide kell tudni csatlakozni.
És hol tudunk mi rá csatlakozni, avagy melyek nálunk azok a felületek, ahol a leginkább vagy a legkézenfekvőbben el lehet érni a podcasteket?
Alapvetően a podcast önmagában egy audio műfaj, tehát elvileg úgy jött létre, hogy ugyanúgy kéne őket is hallgatni, mint mondjuk most minket, ugye, hogy nincs kép, csak hallanak minket a hallgatók. Na de hogy ehhez képest ugye már videós verzióban is elérhető, sőt, el is várják az emberek, hogy videós verziója is legyen. Hát ugye alapvetően a streaming platformokon, itt most gondolok a Spotify-ra, vagy a Deezer-re, vagy az Apple Podcasts-re, vagy most már kismillió podcaster, vagy ilyen streaming felület van, ahol ezeket a tartalmakat el lehet érni. És hát nyilván, mivel egy olyan világban élünk, egy nagyon vizuális világban élünk, ezért szinte mindenki YouTube-on is elérhetővé teszi a tartalmait, és jobbik esetben is, hogyha az ember szerencsés, akkor nyilván nem csak hanganyagot tesz közzé, hanem videós formátumot is, mert az embereknek ez jobban tetszik.
De miért szeretjük jobban nézni azt, amit igazság szerint csak hallgatni kéne, vagy ez lenne a kézenfekvő? Avagy miért nem működik egy olyan, mondjam azt, hogy lebutított videó, hogy két ember vagy 10 ember beszélget, akkor van egy csoportkép, és akkor ott látszik 20 percig, 30 percig, ameddig tart a beszélgetés, mert akkor azzal már YouTube kompatibilis.
Teljesen jogos a kérdésed, én is sokat vergődtem ezzel, hogy ez miért van így, mert nagyon nagy kihívás elé helyez minket az, hogyha az embernek nincsen stúdiója, meg nincsen mondjuk 3 kamera állása. Egyszerűen az van, hogy egy annyira nagyon-nagyon erősen vizuális világban élünk, ugye arra van rátrénelve most már az agyunk, hogy félperces videókat nézegetünk, ha tetszik, ha nem. Sokkal könnyebb csatlakozni egy-egy témához, hogyha van arc, akihez kössük a hangot, amihez kössük a hangot. Ugye ilyenkor sokkal könnyebb tényleg elmerülni abban a témában, mert tudunk azonosulni, kicsi valami empátia, szimpátia, nem csak a hangomat hallják az emberek, hanem látnak is, ugyanúgy a meghívottamat is látják. És hát valójában azt hiszem, ez az oka ennek. Tehát, hogy szeretjük ezt a kapcsolatot fenntartani, és hát igazából profitálunk abból, hogy ez bizonyos esetekben, hogy ez egyébként ugye eredetileg egy audio műfaj. Én a nagyon hosszú podcasteket nyilván mondjuk vezetés közben hallgatom. Tehát, hogy azért erre abszolút jó ez a műfaj, hogy akkor, amikor tudom, hogy most 2-3 órát vezetni fogok, akkor így kinézem előre, hogy mi az a műsor, amit már nagyon régóta meg akartam hallgatni, és akkor az menni fog. És nem hallgatok reklámot, és stb.
Persze itt a reklámról most hosszan lehetne beszélni, mert ez már a felületektől is függ, hogy van-e az embernek előfizetése, mert ha nincs, akkor bizony-bizony annyi reklámmal találkozik, hogy minden tartalom élvezhetetlenné válik.
Így van, igen.
Itt említetted a rövid videókat, és most a TikTokot szokták ugye azzal vádolni, hogy a fiataloknak az idézőjeles játszótere, ahol ilyen semmi tartalmak pörögnek, maximum fél percben, én már ezt is hozzátenném. De mit mutatnak a mi közöd adatai, melyik az a korosztály, amelyiket eléri, meg tudja szólítani ez az erdélyi közéleti podcast?
Ez platformokként egy picit változik. YouTube-on abszolút azt látjuk, hogy kvázi így az én generációmot, ez a 25-34-es korosztály körülbelül, ők vannak mondjuk egy ilyen 30%-ban, és akkor a fennmaradó százalékok, az nyilván ettől a korosztálytól felfele így megoszlanak. Túlnyomó részben férfiak hallgatnak minket, nagyon érdekes, hogy az erdélyi magyar vagy a magyarországi magyar hölgyek még egyelőre kevésbé érdekeltek, de nyilván ezt itt nagyon ki lehetne beszélni, hogy ez miért van így a közéleti és politikai témákban, és hát YouTube-on például megoszlik szinte 50%-ban Magyarországról hallgatnak minket, és egy olyan 35-40 az, ami Romániából érkező meghallgatás, és a fennmaradó százalékok azok különböző európai országokból, amit feltételezem, hogy ugye a diaszporában élő magyarok azok, akik most független attól, hogy erdélyi vagy magyarországi magyar. De hogyha a közösségi média felületeinket nézem, akkor például Instagramon teljesen megvan fordul. Ugyanez a korosztály, tehát az a 25-34-es korosztály, de túlnyomó részben nők, hölgyek követnek minket ott. Szóval nagyon változik így a platform függvényében, hogy honnan és milyen korosztály hallgat minket.
Hogyan lehetne szerinted a fiatalok számára is érdekessé tenni, teljes egészében nézve a közéleti kérdéseket? Uh-huh. Én nyáron találkoztam amúgy egy YZ intézet által készített felméréssel, ahol az szerepelt, hogy a fiataloknak mindössze csak a 10%-a érdeklődik a politika és a közélet iránt.
Nem tudom, meg nem szeretném akár a saját vállamra sem sózni ezt a feladatot, hogy ez maximálisan így mondjuk egy ilyen platformnak a feladata lenne. Nyilván az oktatással kéne kezdeni, és az oktatási rendszerrel, hogy ezek a fiatalok megértsék azt, hogy egyébként miért fontos foglalkozni, vagy legalább így az embernek a látószögében lennie az, hogy egyébként mi történik közéleti, politikai szintéren. És ez sokszor nagyon szomorú helyzeteket generál, tehát amikor ismerőseimmel beszélgetek, akik egyetemi oktatók és kommunikációs szakon vagy újságírás szakon tanítanak, és arról számolnak be, hogy a diákjaik egyébként TikTokról informálódnak, de újságot nem olvasnak. Azért ez szomorú, tehát nyilván át kéne gondolni, hogy akkor hogyan kell eljuttatni, vagy kéne eljuttatni ezeket a híreket, vagy egyáltalán hogyan lehet kiváltani a fiatalból azt, hogy érdeklődéssel forduljon a közélet és politika iránt. De nekünk is van feladatunk ebben, mint mi közöd. Ott kéne kezdjük, hogy végre elindul a mi TikTok oldalunk is, mert hogy az még nincsen. Az az igazság, hogy picit más jellegű tartalmakat kell gyártani most már TikTokra, mint ami mondjuk jó Instagramra, és nekünk egyelőre még nem nagyon volt erre kapacitásunk, igazából ez az egy oka van. De mindenképp szeretném, mert valóban nagyon sok információ és tartalom elérhető ezeken a platformokon, és akkor miért ne lennénk mi is ott, akik bevihetünk egy teljesen másik színfoltot abba a tengerbe, amit mondjuk az erdélyi magyar fiatal így bevonzhat az algoritmusok kapcsán. Na de hogy a kérdésedre a válasz az egyébként egy nagyon komplex dolog, hogy hogyan tudod rávenni a fiatalokat arra, hogy érdeklődéssel forduljanak közélet és politika fele, de mondom, mindenképp az oktatás az egyik. A másik pedig a percepciónk, ahogyan gondolkodunk a politikáról, a politikusokról. Azért ma már nagyon erősen, és nem csak ma, már én is úgy nőttem fel gyerekkoromban, hogy más nem hallottam, csak azt, hogy hát a politikus az egy mocskos bűnöző. És azért nézzünk szembe a valósággal és a tényekkel, nagyon sok esetben valóban bűnözők, tehát, hogy ma a parlamentben ül egy csomó ember, aki plagizált, akinek ilyen-olyan sunyi ügyletei voltak.
Október 14-én vesszük fel ezt a beszélgetést, akkor, amikor Nélu Tatárú volt egészségügyi miniszter, korrupciós ügyeit fogják tárgyalni, és az immunitásáról szavaznak.
Ennyi, úgyhogy teljesen jogos az a feltételezés a fiatalokban, hogy miért foglalkozzanak politikával, amikor ez egy mocskos dolog. Nem utolsó sorban, ami szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy nagyon sokan azt érezzük, és én is nagyon sokáig ezt éreztem, hogy ez a politikai dolog, ez valami ilyen nagyon távoli, amire nekem nincsen ráhatásom egyszerű állampolgárként. És amúgy meg de, van. Nyilván most azzal, hogy én ennyire exponálom magam, és így kiteszem a világ elé, és elmondom dolgokról, hogy mit gondolok, az abszolút egy ilyen fajta kitettség, és hogy már pedig igen úgy érzem, hogy valamilyen hatása ennek mégiscsak van, de hogy ezt szerintem megtanulni kell. Mi egy nagyon hallgatásban élő kis társadalom vagyunk, és ebbe így jól belepunyultunk.
Ez egy hosszú folyamat lesz ennek a
nagyon igen.
megváltoztatása. Amit viszont mondtál a TikTokkal, benne mindig felmerül, amikor egy hiteles, mondjam azt, médiaintézmény sajtóorganum megjelenik a közösségi médiában, függetlenül attól, hogy melyik felületről van most szó, akkor nyilván egy valaki nem tud kiszállni, egy fecske nem csinálta azt, de nincs meg az, hogy árpa közé keveredik a minőségi tartalom is. Gondolok itt arra, hogy bekerül abba az álhír folyamba, ahol nehezen kiszelektálható, megtalálható a valóság, a hiteles tájékoztatás. Mert a közösségi média azért meleg ágya az álhíreknek.
Jaj, abszolút igen. Igazából a közösségi médiát eszközként használjuk, tehát, hogy mint egy ilyen promóciós felület, konkrétan reklámfelület, amiben igazából beharangozunk, bereklámozzuk a saját tartalmainkat. Tehát én nem hiszek abban, hogy fél másodpercben valaki megértene egy nagyon komplex folyamatot, ezért kiszoktam készíteni órás, másfél-két órás műsorokat. Az, amit mi a közösségi média felületeire kiteszünk, azok csak azok a hívószavak, ezek a behúzó, a kis mézes madzagok, hogy tudom, hogy az agyunk arra van rátrénelve, hogy 30 másodpercig tudunk fókuszálni, de én megpróbálok az alatt a 30 másodperc alatt valami olyasmit mondani neked, ami adott esetben rávesz arra, hogy te átkattints arra a linkre, és meghallgasd azt a másfél órát. Nekem az a célom, hogy te azt a másfél-két órát hallgasd meg, nem az, hogy a fél perc alatt én, amit mondok, te annak így hajbókoljál.
Átkattintanak például az Instagramról egy 30 másodperces Instagram story után?
Igen.
Milyen arányról beszélünk? Ez érdekes, tehát azért ezt nem hiszem, hogy sokan elmondják, hogy akkor most átkattintanak Instagramról.
Az az igazság, pont most készülünk csinálni egy felmérést a saját támogatóink és hallgatóink között, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan működnek, és mi a mozgató rúgójuk. Most lehet, hogy nem fogom tudni megmondani így pontosan számra. Tehát azt kell tudni, hogy mondjuk a YouTube megtekintéseinknek egy olyan kb. 20-30%-a érkezik a közösségi média felületekről. Tehát ugye ezek a tartalmak, rövid tartalmak kimennek Facebookra, Instagramra, és akkor, amikor én látom összbe, hogy mondjuk YouTube-on mennyien hallgattak, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy YouTube-on jóval többen hallgatnak, mint a streaming platformokon, akkor azt látom, hogy azon felül, hogy ugye a YouTube-nak az algoritmusai ajánlják a tartalmainkat, beérkeznek következő videóként a tartalmaink, vannak, akik már annyira stabil hallgatóbázisunk, hogy ahogy kimegy a tartalom, rögtön kattintanak, abban a pillanatban hallgatják, és akkor van az a 20-30%, aki a közösségi média felületeiről kattan át.
Maradjunk akkor a YouTube-on, illetve maradjunk a közösségi közösségi médiában. Én igazság szerint a YouTube kommenteket, hozzászólásokat néztem meg a műsorra készülve. Mennyire lehet bírni a gyűlöletbeszédet, mert azért van. Tehát a hozzászólásokban van, lehet, hogy van a közösségi médiában, mondom, azt én nem néztem meg.
Ott nincs, YouTube-on egy kicsit bátrabbak az emberek, mert ott sokkal könnyebb bebújni egy ilyen fake profil mögé, vagy egy ilyen nagyon átláthatatlan valami mögé. Én ezt az egészet úgy kezdtem el, hogy én tudom, hogy mik az én gombjaim, és tudom, hogy mi az, amire nem reagálnék túl jól, és ezekről tudatosan ilyen formában nem beszélek, vagy hogy nem teszem ki magam annak, hogy az oda kikerüljön. Ugye ez nem titok, ami között az valamikor azért indult, valamikor egy másfél évvel ezelőtt körülbelül, és valószínűleg sok hallgatónak ez egy ismerős történet lesz. 2022-ben az én nagyon jó barátnőmet, Molnár Beát meggyilkolták, és én akkor nagyon fel voltam háborodva, és rá egy évre is nagyon fel voltam háborodva, amikor eltelt egy év, és nem történt semmi, és én azt mondtam, hogy nem érdekel, én nekem erről beszélni kell. Viszont, hogyha végignézi bárki a tartalmainkat, akkor nem látja azt, hogy én mondjuk Beáról ilyen nagyon tudatosan, konkrétan róla beszélnék, bárhol folyamatosan vannak utalások. De hogy ezt soha nem teszem ennyire explicite ki. Mert hogyha mondjuk arra érkezne komment, hogy igen, mert miért ment oda, azt lehet, hogy rosszul fogadnám. Minden más, ami kint van, azzal együtt tudok élni, úgyhogy persze jöhet rá hideg-meleg. Én igyekszem leszűrni abból a tanulságokat, hogyha van bennük, és hogyha pedig nem, akkor teljes mértékben el vannak engedve. De ez egyébként egy nagy munka, tehát hogy nem jön olyan egyszerűen sokszor. Meg van úgy, hogy engem is elbizonytalanít. Egy-két olyan komment, ami így a kedvességbe burkolt gyűlöletbeszéd úgy benne van, és akkor elgondolkodtad, hogy most valamit én csináltam rosszul, vagy valóban rosszul mondtam, vagy ilyenek. Hát olyankor meg el szoktam mondani, hogy semmi gond, lehet szólni, hogyha valamit hibáztunk. Már volt olyan, hogy helyesbítést tettünk közzé, vagy videóleírásba beírtam, hogy bocsánat, itt van a tartalom, amiről én azt mondtam, hogy nincs fent az interneten. Tehát, hogy én ezeket a helyzeteket igyekszem nagyon rugalmasan kezelni, meg nyilván érzelmi nem bevonódni az ilyen nagyon csúnya kommentekre.
Itt, hogyha már említetted az álprofilokat, akkor ugye YouTube-on, vagy nem Facebookon, mondjam így akkor, az ember megteheti azt, hogy most akkor idézőjelesen lefejeli a billentyűzetet, ott kijön valami nagy betűkombináció, és akkor az lesz a felhasználó neve, aztán gyere rá, hogy ki vagyok én valójában. Facebookon is nyilván lehet álprofilokat létrehozni, de ott azért talán egy fokkal nehezebb, vagy talán egy fokkal jobban ragaszkodunk a saját profilunkhoz, ahol ott van a nevünk és a képünk is. De hogyan lehet harcolni akkor a gyűlöletbeszéd az online uszítás ellen, főleg abban az esetben, amikor egy belefejelt billentyűzet kombináció írja ezeket?
Nagyon érdekes, amikor megérkeztek az első ilyen kommentek, és mai napig azt látom sokszor, hogy az ilyen nagyon gamat, nagyon gyűlölködő kommentekre sokkal hamarabb érkeznek más YouTube felhasználóktól kommentek, amikben visszaküldik oda, ahonnan érkeztek ezeket a személyeket. Tehát, hogy valahogy, mintha alakult volna YouTube-on is egy ilyen kultúra, hogy így önmagát valahogy bevonza azokat az embereket, akik már pedig ők is lefejelik a billentyűzetet, és azt mondják, hogy na ez most így nem volt korrekt. Másrészt ugye van egy olyan funkciója YouTube-nak, hogy amint az algoritmusa beérzékeli, hogy ott valami csúnyaság van, azokat a kommenteket berejti. Tehát hogy nem olyan könnyű, nem törli őket, de nem feltétlenül láthatóak. Tehát van több opció, hogy hogyan láthatod a komment szekciót, és érzékeli, hogy ott valami csúnya van, akkor ő azt elrejti. A harmadik opciónk az pedig egyszerűen az, hogy mi töröljük a kommentet. Eddig erre egyszer volt szükség, amikor Sztojka Mátéval készítettem egy interjút, ő egy roma értelmiségi, és akkor odaérkezett ilyen cigányozós komment, amire mondtuk, hogy ez most már abszolút fölülmúlja azokat a ugye ilyen közösségi szabályoknak meg elveknek szoktuk nevezni azt, amiben így bele kéne férni. Most az, hogy az én személyemre tesznek megjegyzéseket, vagy arra, hogy nézek ki, vagy hogy beszélek, vagy hogy milyen stílusban mondom, amit mondok, az mindenki ezt oldja meg magában. Tehát,
hogy akkor téged ez nem zavar, el tudod engedni ezeket a téged célzó, vagy az általad készített tartalmat célzó, tiszta rossz indulatból érkező megjegyzéseket.
Abszolút, tehát, hogy én ezt nem azért csinálom, mert át akarom mosni az embereknek az agyát, vagy meg akarok mindenkit győzni arról, hogy az, amit én mondok, az az igazság, és az a jó, és az, mert hogy nyilván én is elérhető információkból dolgozom nagyon sok esetben, szakértőkkel beszélgetek, egyik szakértőnek X a véleménye, másiknak Y, én nem vagyok senki, hogy eldöntsem, hogy kinek van igaza. Én egyszerűen gondolkodom dolgokról, és ezt közzéteszem az interneten, ezt csinálja mi közöd, és ezzel lehet egyetérteni, vagy lehet nem egyetérteni, de attól, mert valaki nem ért egyet, és a frusztrációját úgy vezeti le, hogy elmondja, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, az engem nem fog befolyásolni abban, hogy ezt a munkát folytassam, vagy sem.
Kis Anna újságíró valami között podcast megálmodójával és vezetőjével, az UH Udvarhelyi Hírportál munkatársával beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig az erdélyi podcastek, ezen belül is a mi közöd, az erdélyi helyi közéleti podcast. Beszéltünk itt már felületekről, beszéltünk közösségi médiáról, kommentekről, gyűlöletbeszédről, térjünk rá a piszkos anyagiakra is. A legtöbb erdélyi magyar sajtóorgánum ugye ingyen kínálja a tartalmait. Felmegyünk egy portálra, elolvassuk, meghallgatjuk, megnézzük azt az anyagot, amely éppen érdekel minket. Meg lehet szoktatni a közönséget, vagy a közönség egy részét, hogy igenis egy komoly munka a tartalom előállítása, és másrészt ebből kifolyólag ez nem lehet ingyen, tehát valakinek a nap végén fizetnie kell? Kérdezem ezt azért is, mert nektek is van egy támogatói formátok, lehet támogatni a mi közödöt a Patreonon.
Így van, vagy akár az egyesületünkön keresztül is, egyenesen a bankszámlaszámunkra, mert most már ez is van, ez is elkészült. Ez egy nagyon nem könnyű feladat rávenni. Valóban, ahogy mondtad, a legtöbb médiatartalom ingyenesen elérhető az erdélyi magyaroknak, nem kell fizetni érte. És ugye a tartalomgyártás az egy olyan műfaj, amire a marketing szakma például azt mondja, hogy na ez így nem jó, mert hogy először kéne rávedd az embert arra, hogy fizessen, és te utána add a terméket. Na mi ugye azt csináljuk, hogy először odaadjuk a terméket, és utána próbáljuk meg rávenni az embereket, hogy fizessenek érte. Végülis a teljes média ezt csinálja. Igen, vannak azok az újságok, ahol hozzájárulhat az újságnak a működéséhez, mint mondtad, ilyen az UH.ro, ilyen az Átlátszó Erdély, és ilyen a Transtelex egész Erdélyben, az összes többi média platform az ingyenesen elérhető. És igen, mi úgy döntöttünk, hogy elindítjuk a Patreon oldalunkat, mert hát nyilván szeretnénk ebből egy szép nap megélni, mert hogy valóban nagyon-nagyon sok munka van benne. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy mondjuk te, mint rádiós újságíró, műsorszerkesztő, műsorkészítő te dolgozol azért, hogy mondjuk ez a műsor meglegyen, és itt jöttél és felkészültél, és utána néztél a dolgoknak és kérdéseket tettél fel. Én is pont ugyanezt csinálom, mi is pont ugyanezt csináljuk, hogy mielőtt beül hozzám egy meghívott egy beszélgetésre, azelőtt én is mondjuk napokig, egy egész napon keresztül adott esetben készülök, és utána olvasok egy csomó mindennek, és megpróbálom megfogalmazni a relevánsnak hit kérdéseimet. És hát nem egy könnyű műfaj rávenni az embereket arra, hogy fizessenek, mert ugye már ha valami eleve ingyen elérhető, akkor ott van az a kérdés, hogy de miért kéne én ezért pénzt adjak. És majd akkor, amikor sorra fog megszűnni még az a néhány fennmaradt sajtóorgánum is, ami politikától független, politikai párttól független, mondjam így, akkor majd lehet, hogy kicsit több embernek fog leesni az, hogy miért lett volna fontos annó támogatni és fenntartani ezeket a platformokat. Ugye megszűnt a nyomtatott sajtónknak a nagy része, ott még valahol volt az emberben az, hogy ugye elmentem és megvettem az újságot, és azért pénzt adtam. Hogy most már ez is kihalt, még csak az opció sincs meg, hogy akkor a nyomtatott újságot vegyem meg, és azért fizessek. És innen nagyon-nagyon nehéz visszahozni az embereket, és azt mondani, hogy de amúgy neked lehet, hogy szükséged van erre, és hogy ne vedd olyan magától értetődőnek. Ma nagyon erős ez az érzés, hogy mindent ilyen magától értetődőnek veszünk. Ugye persze van rádió, és van újság, és van online sajtó, és van 10 millió YouTube csatorna, ami működik, és minden csak azért van, hogy én ezt nézzem. De közben elvárás is van, hogy ezek legyenek minőségi tartalmak, legyen minőségi rádiónk, minőségi újság. És hát valóban, ha azt szeretnénk, hogy ne politikai pártok által befolyásolt híreket olvassunk és hallgassunk, akkor már pedig fel kell ismerni azt a tényt, hogy vagy kifizetjük mi ezt magunknak, vagy valaki ki fogja fizetni, csak akkor lehet, hogy azt fogjuk hallgatni, olvasni, amit valaki szeretne, hogy hallgassunk és olvassunk.
Hatványozottan igaz ez a helyzet már a sajtó megszűnésének, a támogatás elfogyásának a helyzete egy kisebbségi társadalomban, ahogy vagyunk is.
Igen.
Ez a támogatási rendszer, én először magyar sajtóban ilyet a HVG-nél láttam Magyarországon, most az UH-ra gondolván. Ott mennyire fizetnek elő az emberek? Ott egy havi előfizetés van annak érdekében, hogy minden cikket lehessen végigolvasni, és nem is egy nagy összegről beszélünk, 15 lejről, de javíts ki, ha tévedek.
Valóban 15 lej bekerül, viszont nekem belsős információim nincsenek, én az UH.ro portálnak csak egy külső munkatársa vagyok, és a Tilosabb podcastet készítem nekik, de pontos információim nincsenek arról, hogy nekik mennyi az előfizetőjük, és hogy az mondjuk így költségvetésileg mennyit tesz ki az ők havi működésükből, de tudom, hogy nekik is folyamatosan kihívást jelent, az Átlátszónak is folyamatosan kihívást jelent, és a Transtelexnek is folyamatosan kihívást jelent az, hogy új embereket vonzom be, akik támogatnak, a meglévőket ott tartsák, és hát nyilván nekünk is ez egy kihívást jelent, hogy amikor az idén tavasszal volt egy nagyon szép ugrásunk, nagyon sok új patronáló érkezett, nyilván a nyár az egy ilyen laza volt, mindenki nyaralt, mindenki el volt jobbra-balra, ami bestagnált, és most nagyon be vagyunk megint stagnálva, és akkor azon gondolkodunk, hogy jó, mit lehet csinálni, hogy az emberek így. Amikor már nem elég az, hogy folyamatosan mondjuk, hogy kéne támogatni ahhoz, hogy működni tudjunk, mert hogy most még a lelkesedés, és hogyha valaki így gondolkodik, hogy jó, de akkor ezt így miből csináljuk, ezt így abból csináljuk, csináljuk, hogy Patreonon beérkezik egy bizonyos összeg, ez egyébként nyilvános elérhető, bárki megnézheti, és akkor nem árulom itt el, hanem ha valaki nagyon kíváncsi, akkor kattanjon fel a Patreonunkra, és egyúttal választhat is egy patronálási opciót. Tehát, hogy én ezzel most így full time foglalkozom teljes munkaidőben, és amint mondtam, ugye bedolgozom az UH-nak, illetve még néha az Átlátszó Erdélynek is készítek podcastet, és akkor a teljesség igénye érdekében elmondom azt is, hogy van egy Communitas alkotói ösztöndíjam, és így ebből van meg, de hogy a csapat összes többi része, összes többi személye, ők ingyen és bérmentve önkéntes alapon csinálják ezt most már lassan egy éve, azért, hogy ez működjön. Tehát, hogy a valóság az az, vagy amikor abban gondolkodik valaki, hogy jó, de akkor ezt hogy csináljuk, hogyha nincs benne annyi pénz? Hát úgy, hogy ezeknek az embereknek ez annyira fontossá vált, hogy ebbe beleteszik a plusz idejüket, a feles szabad idejüket. És hogy akkor hallgatóként tényleg nekem az lenne a feladatom, hogy azt a minimális havi 30 lejt adjam hozzá, hogyha valóban érdekel, hogy mik kerülnek ide fel.
Hogyan lehet akkor, itt elhangzott az, hogy önkéntesként, de hogyan lehet, hogyha valaki szeretne csatlakozni a mi közöthöz?
Általában ez úgy történt, hogy kaptunk egy-egy üzenetet, hogy embereket érdekel ez a dolog, és szeretnének csatlakozni. Most jelenleg próbáljuk kicsit konszolidálni a meglévő csapatunkat. Nagyon nehéz, nekem még nagyon sok kalapom van ebben a projektben, és amellett, hogy műsort készítek, videókat készítek, amellett gyártást vezetek, feliratozok, fordítok, tényleg nagyon sok feladatom van. Úgyhogy most próbáljuk így konszolidálni ezt a csapatot, és megtalálni a legjobb működési módját és a leghatékonyabb működési módját ennek a csapatnak. De hogy alapvetően üzenetben kerestek meg minket, vagy e-mailben, hogy szeretnének csatlakozni.
Még egy gondolatig maradjunk a Patreonnál. Felteheti magában a kérdést a rádióhallgató, hogy jó, de hát én meghallgathatom ingyen a tartalmakat, mert ehhez szoktattak. Akkor én most miért fizessek, avagy mit kapok én, hogyha fizetek, vagy mit kapok én többet, hogyha fizetek? Mit kapnak többet a mi közöd esetében? Mert hogy lehet erről
alapvetően,
is beszélni.
Abszolút. Hát alapvetően azt, én értem ezt a kultúrát, hogyha fizetek valamit, akkor valamiért, akkor mit kapok én pluszba ezért. Elsősorban szeretném azt mondani, hogy azt az elégtételt, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy ez a dolog működhessen, mert hogy az már eleve elképesztően sok munka, ami kimegy a YouTube-ra vagy a Spotify-ra. De nyilván tudjuk, hogy ez így működik, hogy még valamit pluszba kell adni, meg ilyenek, úgyhogy a lehetőségeinkhez mérten megpróbáltunk ennek eleget tenni, és amit mi most tudunk csinálni, az az, hogy amennyiben valaki a patronálunk, az igazából talán ez a legnagyobb dolog, ami így pluszba kap, hogy a podcastjeink, interjúink, amelyek ugye kikerülnek a YouTube-ra, a Spotify-ra, csak kis hanganyagként az patronálóknak elérhető videós formátumban is. Na de persze itt nem kell arra számítani, hogy egy háromkamerás felvétel az interjúink Zoom-on készülnek, mert még nincsen saját stúdiónk. Itt tehát a Zoom felvételnek a képanyaga kerül fel a Patreonra, de hogyha valakinek annyira fontos, meg mindenképpen szeretné nézni is ezeket a beszélgetéseket, akkor ez már a Patreonon elérhető. Ezen kívül vannak ilyen aprócskább plusz extráink, van a munkatársunk, aki néha nagyon szeret mémeket készíteni, és akkor a belsős mémje megosztjuk a patronálóinkkal, vagy készülünk nem sokára offline rendezvényekre is, találkozásokra is, és akkor önök függvényében, hogy az illető milyen opciójú támogatást választott, bejöhet kezdvezményesen, vagy akár ingyen ezekre a rendezvényekre. Úgyhogy ezek így vannak, mi igyekszünk olyasmit ígérni, amit tartani is tudunk, de hogy alapvetően ez kéne a szempont legyen, hogy a már meglévő tartalomért döntök úgy, hogy fizetek, és nem azért, hogy még azon fölül valamit pluszba kapjak, mert hogy ez egy óriási megterhelés nagyon sokszor nekünk, hogy akkor abban gondolkodni, hogy mi jöhet még pluszba, mi hogy jöhet, stb. Stb.
Én ezt nem is kérdőjelezem, mert csak arra próbáltam reflektálni, hogy az emberek elgondolkodnak.
Ja, persze, nem is neked mondom, hanem a hallgatóknak.
Beszéljünk egy kicsit a tilosabb érről is. Tehát az emberek jobban szeretnek nézni, mint hallgatni, ezt már megbeszéltük, de jobban szeretnek hallgatni, mint olvasni? Vagy egyszerűbb a számukra? Mert hogy ugye a tilosabb ér az le van írva, tehát el lehet olvasni, de ott van, hogy a te hangodon felolvasva.
Így van, igen. Alapvetően az UH-nak az volt a kérése, hogy hozzak létre valami olyan tartalmat, ami hétről hétre áttekint így az erdélyi magyar közéletet. Most nyilván az utóbbi hetekben azért fókuszálok ebben a műsorban az államelnök és parlamenti választásokra is, de mondjuk az idén szeptemberig szerintem csak magyar közélettel foglalkoztam ebben a műsorban. És hát számomra ez egy kézenfekvő műsorforma. Én sokáig azt mondtam, hogy én nem tudok jól írni, de most megközben rájöttem, hogy hát de minden, ami a tilosban elhangzik, minden, ami a mi között videóiban elhangzik, azokat én mind leírom, és minden script-szerűen történik. És akkor úgy döntött a szerkesztőség, hogy akkor ők elérhetővé teszik ezt írott formátumban is, és hallgatható formátumban is. Nem tudom már nagyon rég nem néztem a számokat, hogy mennyien nézik, hallgatják, illetve ahhoz például egyáltalán nincsen hozzáférésem, hogy mennyien olvassák a Tilost, de beszélgettem emberekkel, mondták, hogy van olyan, aki kimondottan csak olvassa, mert ő azt így jobban szereti. Ugye olvasni azért jobb, mert oda be van linkelve egy csomó újságcikk, amiből én dolgozom. Míg ugye hallgatni, nem tudom, reggel munkába menet, pénteken vagy délután hazafele menet, mert inkább abban az órában érkezik, úgy Tilos AB minden héten pénteken megy ki az UH felületeire, és talán a munkából hazamenet 10-12-15 perces műsor, amiben össze van foglalva a hét összes történése, és sok esetben meg van spékelve az én véleményemmel is, vagy hogy azért az is belekerül, vagy az is érződik rajta, hogy én mit gondolok ezekről az eseményekről. Tehát, hogy én adok ezeknek egy kontextust. Na szóval, hogy számaim nincsenek, hogy ki mennyire olvas, ki mennyire hallgat, de az biztos, hogy ugye mivel most már szinte minden sajtóorgánum készít hanganyagot, vagy podcast formátumot, ugye van, most már van a Maszolnak, ha jól lettem, akkor a Médiatérnek is van YouTube csatornája, és ott is néha érkeznek ilyen-olyan tartalmak. Ugye van az UH-nak, van az Átlátszónak is. Tehát, hogy igazából a hagyományos sajtóorgánumok rájöttek, hogy hát valahol így lépést kell tartani ezekkel az új formátumokkal, és akkor valahogy ezt is így oda kell adni a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak.
Hogyha összességében nézzük az Erdély podcasteket, látszik egyfajta növekedés? Tehát becsepeget, vagy elkezdett jobban becsepegni hozzánk is ez a formátum? Érdeklődés tekintetében, tehát rendben, hogy most akkor vannak különböző podcastek, ott van a Tilos AB, a Mi Közöd, a Médiatérnek is van valamilyen, ugyanakkor elmondom, azt legyen akkor ez a reklámhelye, mi is feltöltjük a honlapra és a Spotify-ra is a tartalmainkat innen a Marosvásárhelyi Rádióból, de hogy látszik erre érdeklődés az erdélyi társadalom részéről?
Én azt látom, hogy egyelőre az mindenképp eljutott sokunkhoz, hogy akkor ezzel a formátummal érdemes foglalkozni. Na most tényleg azt mondanám, hogy ezt az ugrást egy ilyen másfél-két évvel ezelőttre lehet behelyezni, hogy így akkor kezdődött, tehát mondjuk akkor indult a Pertu nevű podcast, amit Szentgyörgyön készítenek, és ami között szinte egy időben indult, és én onnantól errefele vettem észre ezeket a tartalmakat. Mindenképp jóval több van belőlük, mint amennyi volt másfél-két évvel ezelőtt, de hogy most így minőség meg stb. Talán ebben nem menjünk bele, mert nem lenne túl szép tőlem ezt így most rádióban kiosztani, hogy mennyire nem látok bele a többi platformnak a háttérszámaiba, úgyhogy nem tudom megmondani. Én azt látom, hogy mi mennyi embert érünk el, és hogy nálunk van egy folyamatos növekedés, egy nagyon stabil, nem túl kiugró, de hogy folyamatosan növekedünk. De hogy ez másoknál hogyan működik, és mennyi embert érnek el, hát ugye adott esetben a YouTube számai azok ugye külső szemlélőnek is láthatóak, tehát hogy mondjuk én látom, hogy mekkora megtekintés volt bizonyos videópodcastek alatt, de hogy mondjuk a streaming platformokon mennyire hallgatták őket, azt nem tudnám megmondani. Szerintem alapvetően igen, van ez a kultúránk, most már nekünk is, és így beévődött, hogy ugye nem csak közéleti tartalmakat hallgatunk podcast formátumban, hanem ugye podcastből lehet kismillióféle, tehát hogy az a legjobb, hogyha van valamilyen nagyon nis tematikád, egy nagyon célzott valami, és akkor csak arról beszélsz, tehát Amerikában nagyon sok az ilyen önfejlesztő tematika, nagyon sok a technikával foglalkozó, vagy az informatikával, tehát hogy üzleti fejlesztéssel, marketinggel, hogyan készíts ezt meg azt. És mivel azok a tartalmak sokkal hamarabb elérhetőek voltak nekünk, ez a beszélgetésünk elején, amit mondtam, hogy egyre nehezebb megtalálni az itthoni tartalmakat. Nagyon sokan nem tudnak arról, hogy szerintem van most már legalább 5-6, talán 5-6 erdélyi podcast, ami kimondottan így podcastként indult, és nem tartozik egyik hagyományos médiaorgánumhoz sem.
Amikor arról beszélünk, hogy szabad sajtó, most függetlenül attól, hogy hagyományos vagy az interneten elindított, mennyire tudunk arról beszélni, hogy tényleg független egy sajtó? Uh-huh. Kérdezem ezt azért, mert valaki a nap végén ki kell fizesse a számlát. Ez lehet, és ez a legjobb eset, a fogyasztó, viszont hogyha neki nem tetszik a tartalom, azt mondja, hogy jó, akkor holnaptól nem fizetek. Lehet ez egy vállalat, akiről azért talán nem biztos, hogy szeretnék, hogyha már támogat valakit, olyan rosszat mondjon az az adott sajtóorgánum. Vagy a sor végén a lehető legrosszabb forgatókönyv, ott van a politika. Lehet akkor beszélni ilyen téren független sajtóról, független tartalomgyártásról? Ugye a közrádiót meg, vagy a köztévét az állam, a pénzügyminisztérium tartja fent.
És hogyha kell, és érdeke, akkor ő is leszól, hogy mi mehet ki, és mi nem mehet ki.
Elmondom, hogy hozzánk tényleg nem szóltak le. Tehát hozzánk nem szóltak le, hogy mi az, ami nem mehet be. És az se, hogy akkor ez most kötelezően be kell menjen.
Szerintem egy óriási vitát képező kérdés, hogy akkor most van-e független sajtó, vagy nincsen független sajtó. És nyilván, főleg, hogyha mondjuk ezt behelyezzük egy ilyen magyarországi kontextusba, ahol egyébként is nagyon polarizált most már a közélet és a politika, és egyébként is egy ilyen nagyon szikrázó kérdés ez a független sajtó. sajtó, független objektív sajtó, ugye vannak, akik most már így eleve gúnyt űznek ebből a szó összetételből, hogy független objektív sajtó. Na, de hogy válaszolva a kérdésedre, igen, hogyha azt tekintjük függetlennek, hogy azt az adott médiumot a hallgatók, olvasók, nézők tartják fent, akkor én azt hiszem, hogy arra még inkább lehetne azt mondani, hogy független, noha abszolút ott van az a szempont, amit említettél, hogy jó, de hogyha nem tetszik a nézőnek, akkor leiratkozik és többet nem fizet. Ez benne van a pakliban. És mondjuk nekünk tartalomgyártóknak azért valahol a feladatunk is az, hogy persze én tudom, hogy mik a céljaim, és tudom, hogy milyen jellegű tartalmat szeretnék gyártani, de azért nem tehetem meg, hogy nem figyelem azt, hogy mi az, ami tetszik az embereknek, mi az, ami nem tetszik az embereknek. Ez nem azt jelenti, hogy nekem folyamatosan a szerint kell változni és változtatni a tartalmamat, de nekem folyamatosan tudomásom kell legyen arról, hogy mi az, ami és hogyan tetszik az embereknek, és mi az, amiért fizetnek. Nyilván azok a sajtóorgánumok, akik politikai pártok által, vagy ilyen olyan cégek által vannak fenntartva, adott esetben belefuthatnak abba, hogy azt mondják fentről nekik, hogy na, erről nem beszélünk, vagy ezt nem így mondjuk el, vagy azt nem úgy mondjuk el. Függetlenül ettől talán bármelyik sajtóorgánumra elmondható az, hogy tud, ha akar, és hogyha vannak jó újságírói, akik adott esetben tudják, hogy mit jelent valóban újságírónak lenni, tud és megpróbálhat objektívnek lenni. Na most, amikor én objektivitásról beszélek, akkor ez alatt azt értem, hogy van egy igyekezet az objektivitás fele. Nem hiszem, hogy tudunk emberként full, teljesen objektívek lenni, hiszen nagyon sok esetben ott maradnak az ilyen-olyan szubjektív szempontrendszerek is. Úgyhogy ez egy nagyon komplex kérdés, hogy hogyan látja el, hogyan nem látja el a sajtó a feladatát, és hogy függetlennek mennyire jó lenni, és mennyire nem jó lenni. Nem könnyű, az biztos. Tehát az összes olyan erdélyi magyar sajtóorgánum, aki, hát most mondjuk ki, nem az RMDS-hez, vagy nem a médiatérhez tartozik, az folyamatosan kínlódik azon, hogy fennmaradjon, és hogy egyik hónapról a másikra, vagy egyik fél évről a másikra meg tudja tartani a működését, az alkalmazottja is, vagy többi. Tehát hogy ez egy nagyon nagy kihívás, és hogy ez az ára annak, hogy ők nincsenek befolyásolva egyik politikai alakulat által sem. De hogy közben meg nyilván lehet kritikát említeni bármelyik sajtóorgánummal kapcsolatosan, de hogy azért fontos az, hogy ezek a sajtóorgánumok milyen munkát tesznek le sok esetben az asztalra, és hogy ez azért a politikai pártok, vagy adott esetben ugye a magyar állam által fenntartott sajtóorgánumnak a munkájára sokszor nem feltétlenül mondható el, és most nyilván nem szeretnék senkit megbántani, mindenki tudja, és erről már egyébként pont most az évadindító interjúbeszélgetésben volt egy nagyon jó beszélgetésünk, hogy újságíróként, még akkor is, hogyha az intézmény ilyen vagy olyan befolyásoltság alatt áll, hogy újságíróként hol van a felelőssége az embernek abban, hogy azt tegye le az asztalra, amit le kell tenni.
Kijelenthető akkor, hogy fennmaradni is nehéz, anélkül, hogy valaki pénzt öntene egy sajtóorgánumban, nem hogy növekedni, vagy a növekedés az még egy következő szint a fennmaradás után.
Hát abszolút. Most én tényleg azt tudom mondani, hogy én könnyen beszélek, mert így elindítottam a mi közödet, és voltak barátaim, akik jöttek és csinálták, mert nem volt más választásuk, mert a barátaim is szépen megkértem őket, és voltak azok, akik jöttek, mert azt érezték, hogy ez valami olyasmi, amihez mindenképpen csatlakozni szeretnének, és a részei szeretnének lenni. És nekem egyelőre még nem kell fájjon a fejem azon, hogy mint ennek az egyesületnek vagy platformnak a vezetőjeként én miből adok fizetést ezeknek az embereknek következő hónapban. De ott vannak azok a kollégák, akiknek ez folyamatosan egy fejest, vagy egy belső stresszt okoz, hogy jó, akkor meg lesznek-e azok a pénzek, bejönnek-e azok a pályázatok, nyerjük-e azt a pályázatot, működni fog-e minden úgy, ahogy elterveztük, és hogy tudjuk-e folytatni azt az egyébként nagyon fontos munkát, amit csinálunk, és igen, az, hogy növekedjél, ahhoz pedig ugye hosszú távon sokkal kiszámíthatóbban kell jöjjön a pénz ahhoz, hogy te azt tud mondani, hogy na jó, akkor beosztom ezt, amennyim van, ezt beosztom úgy, hogy ennyi időn belül eljussak ide vagy oda. De addig, ameddig előre egy-két évre látod csak a büdzsédet, abból nagyon nehéz tervezni, és azt a terv szerint meg is valósítani.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan tovább a mi közöddel, mi a céljaitok, hosszabb távra mit szeretnétek elérni, vagy mikor fogod azt mondani, hogy igazán sikeres lett ez a kezdeményezés?
Nagyon sok ötletünk és tervünk van. Én egy tipikusan ilyen álmodozó és nagy terveket szövögető ember vagyok, úgyhogy elképesztően sok az elképzelésünk, de ebből, ami most konkrét, az az, hogy a közeljövőben, vagy hát legalábbis ez lenne a következő lépésünk, hogy legyen egy saját stúdiónk, ez technikailag felszerelve, pont azért, hogy olyan minőségben tudjunk tartalmakat készíteni, ami fel tud zárkózni azokhoz a nyugati tartalmakhoz, amihez ugye a szemünk és a fülünk hozzászokott. Noha nem vagyunk nézhetetlenek és hallgathatatlanok, de azért nyilván van, ahova technikailag fejlődjünk. Több műsortípus van, ilyen szempontból a YouTube abszolút egy nagyon jó és egy szabad világ, ahol nincs fölöttünk szerkesztő, aki megmondja, hogy ilyet lehet csinálni, vagy olyat lehet csinálni. Tényleg a fantáziánk, tehát a csillagos ég a határ, és a fantáziánk a határ. Úgyhogy elképesztő sok műsort és tematika ötletünk van, hogy mivel szeretnénk még foglalkozni. Nekem nagyon nagy célom nagyon tüzetesen foglalkozni az erdélyi magyarságunk kérdésével, a román magyar együttéléssel, mert hogy ezt a mi generációnk nem nagyon tárgyalja. Az előttünk lévő generációk, akik ezt a beszélgetést onnan kezdik, hogy hát igen, 90 március a Marosvásárhely, ők erről sokat beszélnek, de a mi generációnk ezt még nem beszélte ki, és nekem ez most egy nagy veszőparipám, hogy erről mindenképp műsort készíteni, és erről beszél a mi generációnk, hogy mi hogyan éljük meg ezt a helyzetet, és hogy ez valahova akkor tud-e mozdítani előre bennünket. Úgyhogy körülbelül ezek a tervek vannak, meg hát folyamatosan jönnek újak és újak, de hát mi most így kicsiben lépegetjük az egyik lépcsőfokot a másik után, és hát igen, alapvetően azt várjuk, hogy a patronálóink száma megnőjön akkorára, hogy ne csak nekem segítsen a megélhetésben, hanem a többi munkatársamnak is. Kezdjem tudni azt mondani, hogy jó, akkor a nem tudom hányadik melót ne vállalt be, mert akkor majd a mi között elkezd fizetni. Úgyhogy alapvetően ezek a célok, az, hogy legyen se egy stúdiónk, hogy a kis közösségünk, a kis szerkesztőségünk az egy adott ponton át tudjon menni fizetett alkalmazottba, mert hogy mondom, ameddig tart a lelkesedés és az erő, és az, hogy amúgy nagyon sok sikerélményünk van, és nagyon sok nagyon jó, mert a negatív kommentekről beszéltünk, de nagyon sok nagyon jó visszajelzés is érkezik. Az így most nagyon hajt minket, de hogy nyilván, amikor majd az lesz, hogy választani kell, hogy akkor most tényleg egy megélhetési szakma, vagy ami között, akkor nyilván az majd egy nagy kérdés lesz, úgyhogy ezek a célok.
Ehhez kívánunk sok sikert és sok erőt, Anna, köszönjük, hogy itt voltál a digitális világban.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne is Anna újságíróval, a Mi Között podcast megálmodójával és vezetőjével, az UH udvarhelyi hírportál munkatársával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!